69. fejezet. A legrendkívülibb, s legkülönösebb eseményről furcsább nem esett meg Don Quixote-val az egész nagy történet során. A lovasok leszállottak a gyalogosokkal együtt nagyhevesen, felkapták Sanchót és Don Quixote-t, s behurcolták őket az udvarra. Itt valami 100 fáklya égett körben, az udvaron nyíló oszlopos tornácokon pedig 500-nál is több gyertyaszál, úgy, hogy bár meglehetősen sötét volt az éjszaka, az udvar nappali fényben ragyogott. Középütt, majd egy ölnyire a föld felett, magas ravatal emelkedett, roppant nagy fekete bársonyterítővel leborítva, körülötte lépcsőzetesen legalább 100 ezüst gyertyatartóban fehér viasz gyertyák lobogtak. A ravatalon oly szép hajadon holtteste a leány fánkoson pihent, és sokféle illatos virágból font koszorú ékesítette. Keble fölött keresztbe tett kézzel sárguló, diadalt jelentő pálmaágat tartott. Az udvar egyik oldalán lobogó emelkedett, s rajt két széken két férfi alak ült. A fejükön csillogó koronáról s a kezükben tartott királyi pálcáról igazi, vagy csak szerepet játszó királyoknak tarthatta őket az ember. A dobogó mellett, amelyre egyébként néhány lépcső vezetett föl, két másik szék állott. Don Quixote-t és Sanchót ezekre a székekre ültették őrei. Mindez hang nélkül ment végbe, s a foglyoknak is csak jellel adták tudtul, hogy hallgassanak. Ők azonban mélyen hallgattak volna, ha nem figyelmeztetik őket, mert az egész látvány is már csodálkozásuk is megbénította nyelvüket. Nem sokára nagy kísérettel két előkelő személyiség lépett föl a dobogóra. Don Quixote felismerte a herceget és a hercegasszonyt, volt házigazdáit, a hercegi pár két drága művű széken foglalt helyet a királyokat ábrázoló alakok mellett. Ki ne csodálkozott volna ezen a készülődésen, főleg ha még azt is hozzáteszik, hogy Don Quixote felismerte a ravatalon fekvő halottban az egykori szép Altisidórát. Amint a hercegasszony és a hercegnő a dobogóra lépett, Don Quixote és Sancho felállt, s mélyen meghajtotta magát. A hercegi pár fejbiccentéssel fogadta köszöntésüket. Most egy szolga közelített feléjük, s amint Sanchóhoz ért, lobogólángokkal telifestett, fekete vászonból készült, kerek bőköpenyt vetett a fegyverhordozó vállára. Sancho sipkáját is levette, és olyan hegyes papírsüveget nyomott helyébe, amilyent a Szent Inkvizíció elítéltjei szoktak viselni. Azt is Sancho fülébe súgta, hogy meg ne merjen mukkanni, különben mindjárt betömik a száját, vagy életét veszik. Sancho végignézett magán tetőtől talpig, látta, hogy lobogó lángok borítják, minthogy azonban nem égették, fittyet hányt nekik. Levette fejéről a csúcsos süveget, látta, hogy ördögöket festettek rá, aztán megint feltette, s így szólt magában. Ez is jó, csak a lángok meg ne perzseljenek, és az ördögök el ne vigyenek. Don Quixote is rátekintett, s már megdöbbenése egészen lebilincselte, meg nem állhatta, hogy Sancho láttára el ne mosolyodjék. Most hirtelen kellemes, olvadó fuvola hang csendült fel a lavatal alól, és a némaságban, mert szellőse rezdült, lágyan, szerelmesen kesergett. Ekkor a ravatal mellől egészen váratlanul igen szép ifjú alakja emelkedett fel, római viseletben, és hárfán kísérve magát, hajlékony, tiszta hangon a következő két stancát énekelte. Még újból feltámad Altisidóra, kit könnyével megölt Don Quixote, s míg öltözik a hölgyek tarka csokra, e bűvös udvaron gyászt búsan öltve, s még durva darócot ad a szenyóra, és szúrós sávoit minden házi hölgyre, én szépségét s balsorsát haddaloljam, Trákia dalnokánál zengve jobban. És nem csak e világi életemben vállaltam én betölteni a tisztet, de majd, ha számban holtra hűl a nyelvem, te rólad illőn hangom akkor is zeng, ha szűk szirtjéről szabadulva lelkem legvégül is eléri majd a Stixet. Dalom, melyet ott is téged dicsérlek, megállt dörög a feledés vitézenek. Ne tovább! Szólt közbe ebben a pillanatban az egyik királynak látszó személy. Ne tovább, isteni dalnok! hiszen véget nem érő munka lenne, ha a páratlan Altisidóra haláláról és szépségéről óhajtanál zengeni. De Altisidóra nem halt meg, amint a tudatlan világ gondolja, hanem él a hír ajakán, s él a büntetésben, melyet a jelenlevő Sancho Panzának kell kiállania, hogy a leány újra visszanyerje élte elvesztett világát. Ezért, ó, Radamantus, te, aki velem együtt élő bíróként ülsz dísz, komor, homályú barlangjában, s tudod, mit határozott a kikutathatatlan végzet, hogy ez a lányka életre keljen, mondd el, közöld velünk azonnal, ne késsél sokáig. Reményünk, boldogságunk, hogy újra magához tér. Alig mondta ki Minosz, Radamantus, ítélő bíró társa ezeket a szavakat, amidőn Radamantus fölállva így szólt. Ide, ide, minnyájan, ti a ház szolgái, rangosabbak és alárendeltek, nagyok és kicsinyek, üljetek egymás után, specsételjétek meg Sancho arcát 24 fricskával, 12 csippentéssel, s karját meg combját pedig 6 tűszúrással. Ettől a szertartástól függ, Altisidóra üdve. Sancho Panza akkor így törte meg a csendet. Isten engem úgy segéljen, éppen olyan kedven van, hogy fricskáztassam és csipkettessem arcomat, mint hogy törökké legyek. Hogy a mennydörgös ménkű, miköze van az én arcom megcsipkedésének a kisasszony feltámadásához? A vén kecske megnyalja a sót, Dulcineát megbabonázzák, s engem ütnek érte, hogy feloldjam. Meghal Altisidóra olyan nyavajában, amilyet az Isten rá akart bocsátani, most meg úgy támasszák föl, hogy nekem adnak 24 fricskát, az én testemet szurkálják, rostává tűhegyel, s az én karomat nyúzzák meg, fejtik ki bőréből. Köszönöm ezt a mulatságot, de nem kérek belőle. Vérróka vagyok én, nem hagyom kifogni magamon. Akkor meghalsz, dörögte Radamantus harsányon. Lágyúj, tigris, alázd meg magadat, kevély Nimród, tűr és hallgass, nem kívánnak tőled semmi lehetetlent, s nem erészeld megnehezíteni az ügy lefolyását. Fricskát, csipkedést kell elszenvedned, szurkálás miatt kell nyögnöd. Ide ismétlem, ide szolgák, s tegyétek, amit parancsoltam. S ha nem, igaz lelkemre és emberségemre mondom, majd meglátjátok, mit kaptok. Erre 6 komorna közelített az udvar felől, sorban egymás után, a 4 első pápa szemmel. Valamennyi magasra emelte jobb kezét, divatos, rövidújú ruhát viseltek, hogy karjuk hosszabbnak lássék. Alig pillantotta meg Sancho a nőket, úgy elbődült, mint a bika, s felkiáltott. Nem bírom, ha az egész világ megtapogat is, de soha bele nem egyezem, hogy komornák nyúljanak hozzám. Macska karmolászon, amit urammal ugyanebben a házban karmolázta. Verjék át testemet érez tűszúrással, szaggassák karomat tüzes harapófogóval. Mindezt békén tűröm az uraság szolgálatára. De hogy komornák nyúljanak hozzám, abban nem egyezek bele, ha elvisz is az ördög. Don Quixote is megtörte a csendet, s így szólt. Légy békén, fiam, s teljesítsd, amit ezek az urak parancsolnak. Adj hálát az égnek, mert olyan erővel ruházták fel a te személyedet, hogy vértanúsággal feloldozd a varázs alól az elvarázsoltakat, s feltámaszd a holtakat. A komornák már Sancho közelébe értek, ő meg némileg megpuhulva és lecsillapulva jól elhelyezkedett a széken, s odatartott arcát a legelsőnek. A komorna jól képe pöccentette, s aztán mélyen meghajolt előtte. Kevesebb udvariasságot, s kevesebb kendőzést, hölgyem, mondta Sancho, mert Isten a tanúm, nagyon ecetillatú a keze. Végül a komornák mind megfricskázták, és sok házi cseléd megcsipkedte Sancho-t, de a szurkálást már nem állta a fegyverhordozó, rettenetes haraggal felugrott a székről, felkapta a keze ügyébe eső égő fákját, hadonászott vele, s a komornák a többi hóhéra felé, így kiáltozva. Eltakarodjatok innen, pokolba való cselédek, nem vagyok én ércből, hogy ne fájna az ilyen átkozott kínzás. Altisidóra, mert már bizonyosan elfáradt a hosszas hanyatfekvésben, e pillanatban oldalt fordult. Mielőtt a körülárók észrevették mozdulatát, majdnem mindnyájan felkiáltottak. Altisidóra feltámadt! Altisidóra él! Radamantus ekkor intett Sanchónak, csillapodjék, mert immár elérték céljukat. Alig, hogy Don Quixote észrevette, hogy Altisidóra megmozdult, azonnal térdre borult Sancho előtt, s így esdekelt. Most van itt az ideje, szívemnek drága gyermeke, s többé nem fegyver hordozom, hogy magadra sóz néhány csapást, dulszíne a feloldozásáért. Most van itt az ideje, ismétlem, mert varázserőd most érte el tetőfokát, most gyakorold a tőled várt jótékonyságot. Erre Sancho így válaszolt. Az bizony sületlenség lenne sületlenség után, nem pedig méz a lepényre. Ugyan jó is volna, ha fricskákra, csípésekre, tűszúrásokra, még korbácsütéseket is raknánk. Akkor csak ugyan jobban tennénk, ha malomkövet kötnénk a nyakamra, s azzal vetnénk a kútba. Nem esnék nagyon nehezemre, ha már akárki fia, nyavajájának gyógyításáért én vagyok a világ bűnbakja. Hagyjanak békét nekem, mert Isten az atyám, úgy felforgatok mindent fenekestül, akármi történik is aztán. Eközben Altisidora felült a ravatalon. A trombiták megharsantak, s a jelenlevők így kiáltoztak. Éljen, Altisidora! Éljen! Éljen! A hercegi pár, Minos és Radamantus király felállott, s Don Quixote-vel és Sanchoval együtt mindnyájan Altisidora üdvözlésére siettek, hogy leemeljék a ravatalról. Altisidora ájuldozást színlelt, majd mélyen meghajtotta magát a hercegi pár és a királyok előtt, Don Quixote-ra pedig félváról tekintve így szólt. Isten bocsássa meg bűnödet, szeretetlen lovag, mert a te kegyetlenséged volt az oka, hogy, amint érzem, legalábbis 1000 esztendőt kellett eltöltenem a külvilágon. Életemet azonban neked köszönöm, te a földkerekség legirgalmasabb fegyverhordozója. Rendelkezzél -e mai naptól kezdve szabadon hát, 6 ingem fölött, mint néked adom, csináltas belőlük 6 férfi inget. Igaz ugyan, hogy már kissé ványadtak, de azért legalább mind tiszta. Sancho leemelte a csúcsos süveget, térdre borult, s úgy csókolt kezet Altisidorának az adományért. A herceg megparancsolta, hogy a csúcsos süveg helyett adják vissza Sanchónak a sipkáját, és a lángszínű köpeny helyett adják rá a sajátját. Sancho arra kérte a herceget, hadd tartsa meg a ruhát is, mert a süveget is, és hadd vigye haza magával emlékbe e hallatlan esemény jelképeit. A hercegné azt felelte, csak tartsa meg, hiszen, Sancho úgy is tudja, ő mindig jó szívvel volt a derék fegyverhordozó iránt. A herceg elrendelte, takarítsanak el mindent az udvarról, s aztán menjen ki a szobájába, Don Quixote-t és Sanchót pedig vezessék a már ismert hálóterembe.